Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
És ismét itt van a hétvégi menetrend, a Trend FM elmúlt heti legérdekesebb műsoraiból válogatunk, én Somodi Evelin vagyok. Ex-rádiós zenész lesz a következő fél óra vendége. Garami Gábor ugyanis hajóra szállt, és vele Buza Sándor beszélget élményeiről a következő órában.
Szorítja a fejedet a fejlogató?
De le is veszem, de.
Azért megdobant a szíved?
De hát nyilván hiányzik a rádiózás. Figyelj, azért 30 év volt, és ráadásul én majdnem az a második év után, vagy az első évem után én veletek találkoztam. Tehát nekem az egy óriási dolog volt, hogy amikor elkezdtem dolgozni az akkor Melody FM néven futó rádióban, a Tere István innen nem messze volt az ő hangstúdió, sőt, a Dráva utcában volt itt a 13. kerületben, aki az akkori, vagy az egykori első mellett menedzsere volt. Na, én tőle kaptam először lehetőséget, hogy rádióban dolgozzak, és utána rá egy évre én már ugye a Danubius csapatában voltam veletek.
Elnéztem az outfitedet, most, hogy itt velem szembe ősz, kicserélted a szemüveget, egy fekete szemüvegbe érkeztél, a mostani szemüveged is fekete, viszont van rajtad egy ilyen tengerészcsíkos póló, úgy nézel ki, mint egy tengerjáró hajón egy zenebohóc.
Hát egyébként...
Csak a piros orr hiányzik.
Igen, egyébként nyilván a tengerjáró hajóról valószínűleg sokat fogunk most beszélgetni. Igen. A szemüveget meg azért kell már cserélgetnem, mert ugye neked, ahogy beszélgettünk róla, neked olyan lencséd van, ami bifokál.
Mindent látok.
Hát
mindent
én látok, meg nem mindent, tehát nekem cserélgetni kell.
Gábor, hát igen, ugye a tengerhajózásról és az ottani belső létről fogunk egy kicsit beszélgetni. Neked valamikor is eszedbe jutott, hogy jó lenne egy ilyen tengerhajóra elmenni, aztán ott egy kicsit úgy lenni és járni a világot? Mert mielőtt válaszolsz, nekem sem.
Nekem sem jutott eszembe. Az mindenképpen a gyerekkoromtól kezdve óriási vágyam volt, onnantól kezdve, hogy elkezdtem zenélni, dobolni, hogy valami világjáró turnéban én benne szeretnék lenni. Nyilván álom zenekaraim voltak, akikkel szívesen, de hát lehetetlen lett volna mondjuk a Rolling Stones-ba bekerülni, de mindig tátott szájjal néztem, hogy de jó neki.
Előbb-utóbb kihalnak.
Hogy tátott szájjal néztem, nyilván ők a top kategória, de mondjuk a top kategória alatt öttel lévő zenekarokat is tátott szájjal néztem, hogy de jó lehet turnézni, minden nap más szállodában aludni, nem tudom én, ülni a buszban, és amit hát ugye mi együtt is megéltünk, majd lehet, hogy kitérünk erre, volt egy közös zenekarunk, és én nagyon szerettem a turnézást is, és gyerekkoromban mindig erről álmodoztam, hogy jó lesz majd egy ilyen. Aztán persze most egy hajózás formájában.
Mondjuk olyan nagyon messze nem jártál a gondolatod, mert azért a 70-es, 80-as évek arról szóltak, hogy most a magyar közegre visszavetítve, hogy a magyar zenészek bizonyos százaléka az így keresett pénzt. Így muzsikáltak.
Abszolút.
Tehát hajókon, éttermekben, külföldön. Tehát nem volt ez olyan különleges dolog, hogy mondjuk valaki elmegy, és akkor kvázi ez a idézőjelben vendéglátózik valahol.
Igen, egyébként ez fontos, talán pont az egyik legismertebb a Horváth Charlie, aki éveket töltött kint hajón, és az összes elmondása szerint, vagy amikor erről nyilatkozik, mindig elmesél, hogy neki az ott egy óriási iskola volt. És igen, én is attól volt bennem mindig egy félelem, vagy egy előítélet ezzel kapcsolatban, hogy ez olyan vendéglátós zenélés. És aztán közben kiderült, hogy nem, hiszen minden hajón, és te is mesélted, hogy volt részed ilyen hajón utasként ott lenni, gyakorlatilag a jazztől kezdve a rockon át mindenféle műfaj van, de tényleg latin, jamaikai zene, reggae zene, nem tudom, színházi zene, orkesztra, szóval, hogy, és ráadásul azt tapasztalom, hogy iszonyú felkészült zenészek jutnak el oda. Nekem is körülbelül másfél évet kellett egy várólistán várnom, hogy elhívjanak, és volt egy videós jelentkezés, ahol el kellett küldeni, hogy te milyen műfajokban tudsz dobolni, és aztán az alapján választottak ki. Szóval sokan azt gondolják, hogy ja, hát ez olyan könnyű, oda csak ott össze-vissza kell csapkodni, vagy zongorázni, de alapvetően szerintem oda tényleg kell valós zenei tudás.
Az, hogy hajóra mentél dolgozni, az mikor döntötted el, és mi volt az utolsó lökés? Talán csak azért, mert ez volt a lehetőség?
Egy kicsit ez is, és képzeld el, hogy, vagy képzeljék el a hallgatók is, hogy én egyre többet használom az internetet, ez most nyilván ma már nem új dolog, de a ChatGPT-t. És beírtam, akkor voltam 57 éves, 56 éves, és beírtam, hogy írd le nekem kérlek szépen, hogy mi az a pozíció, ahol egy 56 éves európai állampolgár, magyar dobos el tud helyezkedni, és a lehető legtöbbet tudja játszani, és a sor végére persze oda volt írva, hogy pénzt is tud vele keresni. És akkor kiírta, hogy első pont hajón zenélés, második pont szárazföldön, szállodában, vagy akár Las Vegasban, kaszinókban, és a harmadik pont az, hogy valamilyen olyan turnézó stúdiódobos legyél, akit nagyon sokan hívnak. Hát a harmadik az eleve kiesett, hiszen én azért bevallom, nem tudok folyamatosan kottát olvasni, vagy ahogy ezt a zenészek mondják, blattolási szinten kottát olvasni, nem vagyok jártas annyira sokféle műfajban, és akkor elkezdett szűkülni, hogy hát végül is hajóra elmenjek, de hát az arról sok rosszat hall. Az volt az előítéletem, hogy az nem olyan jó, meg ott nincsenek jóban a zenészek egymással, meg oda csak vendéglátózni mennek. Hát ehhez képest én bekerültem egy fantasztikus csapatba, nagyszerű jazzzenészekkel. A kabin ugyan kicsi, de mivel csak aludni járok oda, mindig tiszta és rend van. Szóval, hogy nekem csak jó élményem van. A legjobb egyébként, ha egy szóban kellene a hajózást jellemezni, nekem a gondtalanság tetszik benne a legjobban.
Amennyiben?
Mindig van étel, nem kell azon gondolkodnom, hogy ma reggel mit vegyek reggelire, mi legyen az ebédem, nem kell azon gondolkodnom, hogy ki főzze meg, vagy ki mosogasson el, és mivel annyira nemzetközi a stáb, de ezt te is meg tudod erősíteni, ezért mindenféle étel van. Olasz, indiai, ázsiai, nem tudom én, nyers vegán, ugye én vegán vagyok, szóval mindenfajta étel van.
Jó, még menjünk végig ezen az úton, amíg felkerült a hajóra, aztán utána majd bizonyára fogunk róla beszélni, persze, hát hiszen ez a beszélgetésünk lényege, hogy milyen egy hajón, te ráadásul belsősként, hát utasként is, és nagyon remélem, hogy nagyon sok hallgatónk van, akinek már mögötte van egy ilyen élmény, hogy eltöltött 10 napot, 1 hetet, 2 hetet, akár a Karib-szigetvilágban, akár a földközi tengeren, mert azért ennek irgalmatlan nagy bumja van, azért Magyarországról is elérhető már, bizonyára te is találkoztál magyar utasokkal, akik azt mondták, hogy hát Gábor, maga vagy te mit keresel itt. Szóval azt mondtad, hogy másfél év volt a várakozás. Akkor így ez van. Azt jelentette, hogy te egy ügynökséghez leadtad a ChatGPT által megadott adataidat, és akkor vártál.
Illetve igazándiból nem is arra vártam, hogy előttem sokan voltak, hanem szerintem amiatt, de ezt majd megkérdezem az ügynöktől, hogy egyszerűen nem volt lehetőség. Mert ő, amikor jelentkeztem rá, azt mondta, hogy teljesen jó, téged elfogadnak, de éppen aktuálisan akkor nem volt zenekar. De az is lehet, egyébként simán lehet, hogy vannak olyan pozíciók, ahol tényleg kell várnod, mert hogy nem tudom én, akkor éppen nincs üres zongorista hely.
De ráadásul akkor ti ilyen puzzle elemek volt, vagy
totálisan.
Ugye?
Tehát abszolút, totál.
Te nem is ismerted azt, akikkel aztán egyszer a hajó fedélzetén találkoztatok?
Ez így igaz, abszolút. Aha. Hallottunk egymásról, mert az első produkció az úgy állt össze, hogy egy hazai énekesnő, Rabbi Lilinek hívják, egy szintén hazai zongorista, Lakatos Adorján, és egy brit nagybőgős, egy londoni nagybőgős. És ők ketten vagy hárman, ők már játszottak együtt, én vadonatúj voltam a zenekarban. De nagyon gyakran megtörténik olyan, hogy téged csak felhív az ügynök, hogy figyelj, el kéne menned most 1 hónapra, hiába vagy itthon a szabadságodon, mert be kell ugranod valahol egy másik zenekarba, és akkor ott gyakorlatilag totál idegenekkel.
De hát ugye ma már a technológia, különösen a Covid óta azt is tudjuk, hogy akár mindenki otthon ül, egyik Ravalpindiben, másik pedig Nagykörösön, és akkor lehet próbálni, lehet gyakorolni.
Abszolút.
Erre volt módotok?
Hát volt módunk, még pedig olyan módon, hogy egymásnak dalokat küldözgettünk. És akkor átküldte a zongorista vagy az énekesnő, hogy ezt a dalt tanulja meg, én megtanultam, vagy eldoboltam, visszaküldtem neki a videót, vagy csak a sávokat, akkor abból ők mixeltek egy dalt. Igen, ez a mai világban, ez szinte a komolyabb zenekaroknál is simán működik.
Az mennyire működött, mondjuk egy picit most a zenére fókuszálunk, pedig a hajózásra fogunk majd beszélni, hogy ugye a jazz az egy nagyon-nagyon széles spektrumú műfaj. A free jazz-től elkezdve a jazz rockon át minden egyéb igen. Más. Vagy mondjuk a klasszikus, a swing alapú jazz. Tehát mindet rettentően széles. Hogy amikor téged kiválasztottak, akkor te tudtad, hogy milyen típusú zenét fogtok majd játszani? Vagy egyelőre, vagy eleve meg is adtad azt, hogy milyen stílusú dobost vagy?
Alapvetően megadtam, hogy én nagyon szeretek jazz játszani, soul-t, funky-t, pop-ot, ugye mi együtt is játszottunk, majd nyilván kitérünk rá a Best of zenekarban, hazai és külföldi vegyes szórakoztató zenét játszottunk, meg pop-ot, rock-ot főleg, és igen, beírtam, hogy nekem a jazz a fő, a kedvenc műfajom, és kaptam rögtön egy 300-as listát, uh-huh. Amiben ugye azok a dalok vannak.
A repertoár.
És akkor én ránéztem, és azt mondom, hogy nagyon jó, mert ennek legalább 200 dalát ismerem. Ebben vannak Frank Sinatra dalok, Ella Fitzgerald dalok, Erika Badu dalok, nem tudom, Police feldolgozás, nem tudom, Pink, vagy, uh-huh. vagy Sade uh-huh. feldolgozás. Uh-huh. És végig szaladtam először csak szemmel a listán, és azt mondtam, hogy jó, ennek a nagy részét tudom. És amit nem tudtam, azt meg gyorsan elkezdtem megtanulni. De alapvetően a jazzben, ha most hallgat bennünket egy zenész, akkor az elmondható, hogy a jazzzenészek nagy része az eléggé felkészült. Tehát ő már játszotta ezeket a dalokat. Én nekem szerencsém volt, ugye 21 néhányas éveimtől kezdve ismert, vagy ma már ismert jazzzenészekkel, Juhász Attilával, Németh Gáborral, Piri Bélával, stb. Velük annak idején a 20-as éveimben jazzt játszani.
Az első szerződésed mennyi időre szólt, és melyik hajóra?
Az 4 hónapra szólt, a földközi tengeren hajóztunk, és az a Royal Caribbeannek az Allure of the Seas hajórája szólt.
Azt hiszem, ez volt a harmadik nagy, mert Oasis volt az első, aztán volt a Silhouette, az Allure, most utána már nagyon-nagyon sok jött ki. Mit néztél meg, amikor csomagoltál? Hogy hova mész?
Hát én bevallom, mindig szoktam mondani, hogy földrajzból nagyon gyenge voltam, mondhatni 2-es voltam az osztályzat tekintetében, és gyorsan megnéztem azt, hogy mik a kikötők. De nem is én néztem meg, képzelt, hanem a szintén közös ismerősünk, vagy az én öcsém, akit te is ismersz. Ő annyira alapos, hogy letöltötte azt az applikációt, ahol látod, hogy a hajó éppen merre felé megy, és ő egy, nem tudom, egy hét múlva elküldte nekem, hogy te figyelj, Barcelonából fogsz indulni, a második megálló Marseille lesz, vagy a, mi az a sziget ott? Na látod?
Szardínia.
Nem, hanem egy Marbella? La Marbella? Mi van ott?
Mindegy, ugorjunk, most nekem se ütött eszembe.
Tehát van egy sziget, aztán mész tovább a olasz városokba, La Spezia, meg Civita Vecchia.
Vagy Nápoly alul.
Így van. És akkor ő elküldte nekem, mondom, hát ez nagyon jó, de meg kellett néznem a térképen, hogy ez pontosan hol is van. Ez az én szegénységi bizonyítványom, mert nyilván azért ez az általános műveltség része.
Az oké, hogy tudtam.
De megnéztem, hogy földközi tengeri utak. És ami nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy ez nagy városokat érint. Ugyanis én ezzel együtt akkor kiéltem azt a vágyamat, hogy különböző válaszolok, ha még nem teszed majd fel a kérdést, hogy melyik volt a kedvencem, nekem Marseille tetszett meg a legjobban, hogy miért, nem tudom megmondani, de ott volt az a vibrálás, az a színesség.
Hát illetőleg most megfogalmaztad az egész hajós utazás turizmusnak a legfontosabb dolgát, hogy minden nap máshol kelsz föl, minden nap más nagyvárosba, európai vagy karib nagyvárosba mész ki, ott eltöltöd az egész napot, jól érzed magad, este felszállsz a hajóra és mész tovább.
Hát nem is véletlenül lesz, hogy a úszó szállodáknak is hívják, de hát úszó szórakoztató központ is egyben, de tényleg azért szerintem fantasztikus ötlet, mert hogy este hazaérsz a hajóra, lefekszel aludni, vagy vacsorázol, legfeljebb meghallgatsz egy zenekart, reggel felkelsz, és egy másik nagyvárosban vagy.
Hol találkoztatok, kint Barcelonában?
A zenekarral itt Budapesten, és akkor együtt mentünk
együtt
Barcelonában. Illetve hát a nagybőgőssel kint.
Ők már voltak hajón?
Igen, ők már voltak. Aha. Zenekarral is, kettesben is.
Ugyanezen az Allure-ön voltak? Vagy Allure-ön
is, aztán voltak, ez a Mindshift, egy német hajón is játszottak. Aha. Ők már.
Na most akkor nekik az könnyebb volt, bocsánat, csak hajtom a beszélgetés vonalát, nekik azért már könnyebb volt, de amikor én először megálltam egy ilyen monstrum mellett, akkor úgy éreztem, hogy elég pici vagyok. Mik voltak az első benyomásaid?
Nekem ugyanez. Tehát én odálltam mellé, és mondom, ezt nem hiszem el, hogy ez nem fog felborulni, vagy elsüllyedni, vagy ez egyáltalán hogy mozdul meg. Én rögtön, mert ilyen kicsit műszaki ember is vagyok, elkezdtem utána nézni, hogy ebben hány köbcentis motor van, az hány lóerős, hogy töltik fel, mennyi üzemanyagot fogyaszt, és ezek a számok az emberi, vagy a normál emberi aggyal felfoghatatlanok. Tehát azzal, hogy mennyit fogyaszt egy autó Budapest és nem tudom, Siófok között, ehhez képest egy hajó, nem tudom, percenként fogyaszt el annyit, amennyivel egy egész, nem tudom, óvodát lehet fűteni 10 évig. Nem tudom.
Amikor ti megérkeztetek, akkor már utasok voltak a hajón, vagy akkor volt a feltöltés állapota?
Képzeld el, most egy olyan szituáció volt a legelső hajókör, hogy úgynevezett száraz dokban volt a hajó, tehát azt jelenti, hogy emelvényen vagy valami dúcokon volt, és az azt jelenti, hogy teljesen üres volt a hajó egy hétig, ez az Allure of the Seas volt, és gyakorlatilag akkor festették, lemosták, felújították, kicserélték a nem tudom kilincseket.
Gondolom átjött korábban a Karib részről.
Így van, átjött a Karib részről, és ez Kadizban volt.
Nagy felújításokat, a Spanyolországban.
Így van, Kadizban volt, hát egyrészt ott volt egy hetünk, ez is elképesztő ajándék volt, egy hetünk volt Kadizban, és a környékét felfedeznünk, és ugye ott azért volt jó, mert a hajó nem mozdult el. Tehát ott gyakorlatilag, ha éjjel 2-re értél vissza, még az is lehetett, mert ugye a hajóra fontos, hogy mondjuk visszaír az indulási idő előtt, igen. És általában az olyan délután 5-6 szokott lenni, és akkor a kadizi megálló után, vagy a száraz dok után átmentünk Barcelonába. Az azt hiszem egy nap alatt átért.
És akkor ez az egy hét kadiz után Barcelonába föltöltődött a hajó utasokkal, és elindultatok. Igen. Ez ugye azt is jelenti, hogy ti már az első este muzsikáltatok.
Szó szerint,
de
abszolút.
Még addig még ne jussunk el, majd el fogunk jutni később. Tehát fölmentették a hajóra, meg volt a helyed. Egyszemélyes kabinok vannak ilyenkor?
Igen, úgynevezett osztott.
Ezek hol vannak ezek a kabinok? Tudom én csak, hogy a hallgatóra
Ha van a nulladik szint, ugye az a legalja, ott van a... Bár bocsánat, nem is a legalja, mert még sokkal lejjebb vannak a motorok, meg ezek a nem tudom mi, és ahol a nulla elkezdődik, ott van a nulladik szinten van a nem tudom, a törölköző raktár, meg a linen raktár, ahol ilyen mindenféle ágyneműket adnak neked. A mínusz egyediken, vagy ezt pontosabban nem számolják mínusznak, az elsőn már vannak kabinok, mi ott vagyunk az első emeleten.
Ablakosok?
Hát ez még víz alatt.
Persze, ezek fontos.
Van a második emelet, ott még mindig vannak kabinok, vagy ott tovább, hát onnantól kezdve csak kabinok vannak, ott még szintén a legénység kabinjai vannak, azokon már némelyiken van ablak, általában a vezetőknek vannak
ablakai,
tehát nem tudom, a zenei vezetőnek, az éttermi műszakvezetőknek, és aztán onnan felfelé indulnak a harmadiktól az kezdve, utasoknak. Az utasok kabinjai egészen 17 emelet.
Hogy nézett ki a te kabinod?
Azt hiszem, egy kicsivel kisebb, mint ez a stúdió.
De tehát... ezt nem látják a hallgatók.
Oké, ez a stúdió, ez mondjuk 20 négyzetméter.
Aha, igen.
Talán, oké, ez 5, még lehet, hogy nagyobb is. Na most az én kabinom az azt hiszem 2x3 méteres. Tehát gyakorlatilag, ha éppen így kinyújtom a kezem, akkor pont...
Keresztbe?
A kabinban nem tudok tornászni, mert valamit mindig leverek. Egy lehajtható ágyam van,
igen.
Van egy kézmosó, van egy pici gardrób, ahova beteszem a ruháimat, és van egy pici hűtő, ilyen szállodai hűtő, van egy tévé a falon, és gyakorlatilag a zuhanyzó, az már közös, a zuhanyzó a mosdóval együtt, vagy a WC-vel együtt, ami meg
de
körülbelül...
De csak neked közös, tehát nem kell kimenni egy
nem,
közös...
Nem, nem, ez a szomszéd szobával közös. Igen, és ez gyakorlatilag úgy kell elkezdeni, hogy akkora, mint mondjuk két telefonfülke. Nem nagyobb.
Hát igen, vannak ilyen szállodák, ugye különösen Japánban, hova hogy be kell bújni a kubba, és akkor ott vannak, de ezek... valójában azt a célt szolgálják, hogy a hajón dolgozó emberek tényleg tudjanak aludni. A takarításról nem neked kell gondolni.
De a takarításról nekem, tehát nyilván mindenki maga, de akkor kérhetek porszívót, azt leteszik az ajtó elé, vagy nekem kell elmennem érte és visszavinni. Ágyneműt akár hetente cserélhetek, tehát azt, ha van kedvem, lehúzom, és minden.
Tehát nincs egy olyan szolgáltatás, hogy a hajón dolgozóknak állandóan minden nap, vagy
nekünk
minden két napon
nektek szerintem a vezetőknek, aha, a vezetők hát már megkapják, más. Illetve nekünk annyi van, mi ugyanis úgynevezett guest entertainer státuszban vagyunk, ami azt jelenti, hogy mi vendég státuszban is vagyunk, de közben crew, az a személyzet is vagyunk, ami azt jelenti, hogy például, ha a fehér ingeimet leadom a mosodába, azt nekem ingyen kimossák, és két nap múlva kivasalva.
Hát igen, mert ti kapcsolatban vagytok a közönséggel,
így
az
van,
utasokkal.
De például egy ott dolgozó pincér vagy szakács, őnek is saját magának kell mosnia az ingét.
Pedig
ami
ő is
nem
kapcsolatban
vezető.
Van.
Igen.
Érdekes dolog. Igen, viszont ti azért az elegáns szekcióban
mondjuk úgy,
dolgoztok.
Mondjuk, hogy kiemeltebb státusz,
ti egy
igen.
Bárban dolgoztok, amíg egy pincér, az mondjuk nem biztos, hogy mindig kapcsolatban van. Ti pedig igen. Ott ültök a színpadon. Hát ugyanolyan entertainertek vagytok, szórakoztatok vagytok.
Garami Gáborral beszélgetett Búza Sándor, még nem búcsúzunk el tőle, kis szünet után további érdekességek jönnek arról, milyen is egy óceánjáron dolgozni és